Például Szent Genézius érdekes nekem, mert ő színész volt. Ugyanúgy, mint ahogy Szent Ferencben ez mozgatott, hogy ő színház csináló ember volt fiatal korában. Tehát rokon léleknek éreztem. Szent János esetében ugye ő szép életkort megérve, békén hunyt el a tanítványok körében, de mégis a vértanúk között van azért, mert hogy őt olajban megfőzték, csak túlélte. Az igazságról, az élet nagy dolgairól bennünk egy beépített iránytű van, csak egy pici csend kell hozzá.
Egy közülünk címmel jelent meg Ferenczi Noémi könyve, amelyben 14 keresztény vértanú történetét dolgozza fel. A Ciszterci Szent István Gimnázium pedagógusa Szikszai György keresztény vértanúkról szóló Mártírok oszlopa könyvében olvasható történeteket fogalmazott át, új megvilágításba helyezve a főhősöket. A szövegek mellett érdekességek is megtalálhatóak az adott korról. Az ÖKK Podcast mai vendége Ferenczi Noémi, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, és a régebbre nyúló ismerettségünkre való tekintettel tegeződünk majd a beszélgetés során.
Köszönöm.
Ha a könyvről, első könyvedről beszélünk, akkor ott a történelem és az idő, ez a két fogalom azt hiszem, hogy komoly szerepet kap. Hogyan és mikor született meg ennek egyáltalán az előkészítése és maga a könyv?
Már majdnem 10 évre, hogyha nem több, mint 10 évre nyúlik vissza. Nem kerestem vissza az első levelezésünket, de minden esetre nagyjából ilyen időrendben kell gondolkodni. Amikor ez így kipattant Darai Erzsébet egy ismerősöm barátom fejéből, és megkeresett ezzel a tervvel, hogy ugyan biza mi lenne, hogyha átírnám, van-e kedvem ehhez. Annyi előzménye volt még ennek, hogy írtam 2 drámát akkoriban. Az egyiket Szent Ferenc életéről, hát lehet, hogy ez így nagyképű, hogy az életéről, minden esetre abból ihletődve. És a másikat pedig Árpádházi Szent Erzsébetből ihletődve, mind a ketten nagyon megragadó személyiségek, és hát ez volt az előzménye talán annak, hogy úgy gondolta, hogy engem ez a téma érdekelhet, vagy látok benne fantáziát, és hát meg is történt. Megírtam akkor 10 történetet, és aztán újabb 4-et tavaly, és hát így jelent meg ez a könyv aztán idén januárban.
Az, hogy erre a könyvre esett a választás, mármint hogy Szikszai György könyvére, erről mit tudhatunk? Mikori történet, vagy nem a történetek, mikor született, illetve hogy hol használják tanulmányok során középiskolában, tehát kik azok, akik forgatják?
Nem tudok erről, hogy egyáltalán forgatják-e valahol. Valószínű, hogy azért ez már annyira megkopott, hogy nem egy használt könyvről van szó. Erzsébet, amikor megkeresett, akkor nyilván azért, mert találkozott ezzel a könyvvel olyan formában, hogy ugyanez a kiadó, ahol az én könyvem is megjelent, a Koinónia kolozsvári kiadó, megjelentette egy újranyomását ennek a könyvnek, és hát ez indította el ezt a gondolatot. Ugye egy protestáns szerzőről van szó, református szerzőről, és a reformátusok körében ugye a szentekhez való kapcsolódás az kicsit más, mint a katolikus, vagy nagyon más, mint a katolikus egyházban, de én úgy gondolom, hogy itt nem azon van a hangsúly, hogy valaki milyen felekezethez tartozik. Azért azt látjuk, hogy ennek már egyre kevésbé van jelentősége, viszont minden történetből, minden helyzetből ugyanazokat a tanulságokat vagyunk képesek levonni, vagy hasonlóakat, és ugyanúgy meríthet mindenféle felekezet, sőt, hát nem csak keresztény ember, hanem bármilyen ember meríthet ezekből a történetekből.
A könyv, illetve a szöveg is, ahogy mondtad, hogy kicsit már megkapott újrakiadás volt, de itt azért, hogy jól tudom, akkor egy több száz évvel megjelent kiadványról van szó.
Így van, egy 18. századiról van szó. A nyelvezete az ennek megfelelő. A történetek maguk nem átírt történetek, mármint a szikszai történetek, hanem azok a szent, klasszikus szent történetek, illetve mártír történetek, amelyeket akkor a szerző a hagyományból merített, ezek már írásos hagyományok. Ismerjük ezeket a történeteket, ezek maradtak fent tulajdonképpen a 20. századig, és hát ennek a leporolása a szikszai féle változat. Ehhez képest az én történeteim csak kiinduló pontnak használták a szikszai könyvet, és hát új történetek születtek belőlük.
Az új történetet azt szövegezésben kell gondolnunk, vagy cselekményben?
Cselekményben elsősorban, természetesen szövegezésben is. Itt most az volt a fontos, hogy kinek szól, vagy kinek fog szólni a könyv. Ez most érdekes módon egy olyan könyv volt, ami először találta meg a közönségét. Tehát amikor ezt megrendelték, vagy elképzelték, akkor rögtön hozzáképzelték azt is, hogy ezek a történetek fiataloknak szólnának, és ennek megfelelően kellene őket megszövegezni. És akkor innentől kezdve szabad kezet kaptam, hogy ki lesz az, akit kiválasztok, hány embert választok a sokból, milyen formában, egyáltalán minden. És ez nekem nagyon jól esett, mert ebben lubickolhatta.
Mi volt az, ami egyébként vezérelt? Hogyha jól tudom, akkor ez nem egy vékony kötet az eredeti, tehát a Szikszai féle könyv.
Így van, ott sokan vannak.
Melyek voltak azok a pontok, vagy azok a gondolatmenetek, ami alapján kiválasztottad ezt a 14 embert?
Nehéz kérdés. Voltak egészen rövid történetek, voltak vaskosabbak, vannak ilyen nagyon klasszikus szentek, mint Szent Péter, Szent Pál, Szent János. Különböző motivációval nyúltam az egyikhez, vagy a másikhoz. Hát akkor mondok példákat. Tehát a nagy klasszikusokhoz azért mertem hozzányúlni, mert úgy gondolom, hogy az pontosan az a helyzet, vagy ők pontosan azok a személyek, akikről már annyira úgy gondoljuk, hogy gondolni kell valamit, hogy néha nem árt egy kicsit máshogy gondolni, más nézőpontból rájuk nézni. Ez talán a fiataloknak is bátorító lehet, hogy nem szobrokhoz imádkozunk, vagy nincs értelme az újabb keresztény bálványok felállításának, ezt az egyház soha nem szorgalmazta. Tehát hozzájuk leginkább ilyen nagy alázattal közelítettem, ezt hozzátenném, hogy próbáltam felfedni valamit abból, ami számukra érték volt. Az összes többi biztos, hogy nagyon távol áll attól, ami a valóság. Ugyanúgy, mint ahogy egy Jézus kép köszönő viszonyban nincs azzal az ázsiai genotípusú férfihoz, aki valóságban volt, ugyanúgy ezeknek a történeteknek sem sok közük van a valósághoz, viszont az igazsághoz az elképzeléseim szerint kellene, hogy közük legyen. Ezt meg is fogalmaztam az utószóban, hogy nagyon remélem, hogy ahhoz közük van, és hogy ez megtalálja az olvasót, hogyha engedi. És akkor ugye a másik fajta megszólítás az úgy történt, hogy például Szent Genézius érdekes nekem, mert ő színész volt. Ugyanúgy, mint ahogy Szent Ferencben ez mozgatott, hogy ő színház csináló ember volt fiatal korában. Tehát rokon léleknek éreztem. És aztán volt egy-kettő, ami meg nem tudom, hogy miért szólított meg, mert csúnya történet, például a Teodóráé kifejezetten csúnya. Ugye ne felejtsük el, hogy vértanúkról van szó, őket kivégezték, megkínozták előtte, tehát nem lehetett ilyen csupa cukormázba, vattába bújtatni az egészet. De volt az a pont, amikor azt mondtam, hogy rendben legyen benne csúnya történet, mert az nem maradhat ki ebből a kis könyvből.
Ha egy példát mutatnál, ezt a történetet, amit most meghallgatunk majd, hogyha azt követően beszélhetünk majd arról, hogy mondjuk akár a hosszát egy történetnek, hogy határoztad meg. Volt-e egyáltalán ilyen vezérelv, illetve hogy mi az, ami még segíti mondjuk egy-egy történetnek a feldolgozását?
Két úr. Senki sem szolgálhat két úrnak. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Máté 6:24. Lévi olyan ember volt, aki minden nap ugyanabban az időpontban kelt fel. Nem volt körülményes a hajnali készülődése. Reggel, mikor még az első lélegzeteit vette a város, már kinnált az asztaloknál, várta az üzletfeleit. Azt hiszi, több esze van, mint másnak, mondták róla a háta mögött, némi irítséggel. Ennek volt alapja, hogy csak ugyan eszesebb volt a többieknél, és bár fiatalabb is volt, az üzlet ment, mint a karikacsapás, de erről nem sokat beszélt a mellette ácsorgókkal. Egyáltalán nem sok közös témájuk akadt. Lévi asztalánál időnként jól öltözött emberek jelentek meg, akik barátként viselkedtek. Velük hosszan elbeszélgetett, de aztán róluk sem mondott semmi közelebbit az asztal szomszédoknak. Tudni vélték róla, hogy a felmenői közt még szégyennek számított a pénzváltás. A pénzhez mindennél jobban értett. Egy drachmából könnyen lett nála három. Nem olyan görcsösen szaporította a pénzt, mint más, hanem hűvös távolságtartással, könnyedén, szinte nem törődömséggel, mint akinek mindegy nyere vagy veszít. A vele egy sorban üzletelők izzadva, köpködve, olykor káromkodva igyekeztek minél többet kisajtolni az ügyfélből. Ha az ember látta őket, csak megvetéssel tudta ejteni a szót, vámszedő. Lévi nem csak látszat szerint és számításból volt okosan hűvös, hanem valójában már nem érdekelte annyira a pénz, mint régebben. Valaha nagyon szerette a szerzés örömét, de ez az öröm mostanában megfakult, ő sem tudta miért. Szívesen tett volna néha olyan ajánlatot, ami a vevőnek előnyös, neki előnytelen. De ettől olyasmi tartotta vissza, mint egy ötvös mestert attól, hogy elfuserált munkát adjon ki a kezéből. Egy szóval a szakma becsülete. De mi köze lehet a becsületnek ahhoz a szakmához, ahol többnyire ő gyarapszik, más meg a pad? A délután mindig ugyanakkor ért véget. Felfordította az asztalát, hogy az éjjeli kósza állatok ne piszkítsák be, aztán hazament. Így volt ez rendszerint. Ma azonban kitérőt tett, elindult egy kis utcán fölfelé, menet közben köszöngetett a szembejövőknek, céltalanul tért le jobbra, majd balra, ahogy a lába vitte. Olyan mindegy volt neki, mikor ér haza, tér nyugovóra, mikor kell fel ismét. Maga sem értette miért, mert reggel még voltak tervei. Egy ismerősét akarta felkeresni, hogy segítséget kérjen. El akart menni innen egy ideje, összegyűlt már annyi vagyona, hogy akárhol újra kezdhesse az életét, akár Rómában is, amiről sokan sokfélét meséltek. Venne egy villát nagy telekkel a Tevere partján, olajfaligetekkel. Hajóba fektetné az eddigi hasznát, és felhagyna a pénzváltással. A hajózásnak volt is, lesz is haszna. Úgy fialna a pénze, hogy a kis ujját sem kellene már mozdítania érte. De előbb közelebbi városba költözne, mindenképpen nagyvárosba, ahol az élet pezseg. Az anyja egyik rokona jött vele szembe. A farizeusok rendjéből való szószátyár atyafi, akit koránál fogva atyámnak illet szólítani, és aki minden alkalmat megragadott, hogy az ő veszélyben forgó lelkével foglalkozzon. Ennél kínosabbat el sem tudott volna képzelni ebben a pillanatban. Megbánta, hogy Varga betűt tett. A férfi nem vette még észre őt, ezért Lévi gyorsan körülnézett, hogy hol talál egérutat, éppen úgy, mint gyermekkorában valahányszor felbukkant valahol ez a rokon. A zsinagóga nem volt messze, oda szökött be. A falak áradó hűs lehellete jól esett neki. Hátul meg is állt, mint aki tudja, hol a helye. Körülnézett, nem látja-e valaki, nehogy kidobják. Elől egy farizeus fennhangon imádkozott. Nem tudta megállapítani, hogy a törvényből idézi-e, amit mond, vagy saját szavait használja. Hálát adott Istennek, amiért legyőzte az ő ellenségeit, akik bűnösök. Őt megúvta a bűntől és a pusztulástól, amely mint egy örvény elnyeli és elemészti az embert. Hosszú mondatokban beszélt, sok párhuzammal, hasonlatokkal. Lévi elgondolkodott, hogy ő személyesen miért adhatna hálát. Azért, hogy a régebbi vágyai elmúltak. Ettől csak rosszul érezte magát, de nem lett jobb ember. A pénzért. A gyarapodás Isten ajándéka, szokta mondani, éppen ez a rokon, aki elől ide szökött, de a pénzváltás szennyes munka. Istennek nem tetszik, ha nyerészkedsz. Vajon mi tetszik Istennek? Tűnődött tovább. Úgy gondolta, hogy ő biztosan nem tetszik neki, és ez keserű dacot ébresztett benne. De aztán magában mégis igazat adott Istennek. Olyan vagyok, mint sok más ember. Nem böjtölök, nem imádkozom. Nem fizetem a tizedet, mert semmi értelmét nem látom. Ha én nem csapok be mást, akkor más csap be engem. Bár nem vagyok útonálló, de rabló vagyok. Elveszem a többiektől, amit csak tudok, erre van rátermettségem, hajlamom. De honnan van ez? Így születtem. Ilyennek neveltek. Ilyenné váltam. Irgalmaz nekem, futott át rajta a gondolat, de Isten nevét nem merte hozzá gondolni. dermesztő hideg van itt, ki kell mennie a falak közül a napra.
Hosszát egy történetnek, hogy hogy határoztad meg. Volt-e egyáltalán ilyen vezérelv, illetve hogy mi az, ami még segíti mondjuk egy-egy történetnek a feldolgozását?
Hú, hogy a hosszát hogy határoztam meg? Nem határoztam meg, az úgy meghatározza magát. Azt tudtam, hogy rövid történeteket írok, és nagyjából ennyi. És amennyi így egy szuszra jött, talán ennyi, ennyi egy történet, lekerekedik. Nem tudom, vannak egészen rövid, és vannak kicsit hosszabb történetek is. Mindig azok a mozzanatok, azokról a mozzanatokról szólnak ezek a történetek, amikor valami történik a lélekben. És akkor pontosan annyi a felvezetés, amennyire szükség van ahhoz, hogy ezt elmondhassam. És akkor már közel van a lezárás is, mert nem teljes életpályákról van szó. Tehát Szent János esetében ugye ő szép életkort megérve békén hunyt el a tanítványok körében, de mégis a vértanúk között van azért, mert hogy őt olajban megfőzték, csak túlélte. És a történet az ott kezdődik, hogy ő visszamegy a közösségébe, és ott a közösségben egy fiatal emberrel cseveg el arról, hogy mi az a tanulság, amit ő az életéből levont, egy provokatív kérdés kapcsán mond el dolgokat, és ez csak egy mozzanat az ő életében, egy elképzelt mozzanat, amikor az igazság felszínre kerülhet.
Van-e kedvenc történeted?
Hát nincs ilyen. Mikor kiáll hozzám közelebb, az embernek annyi lelke van, annyi énje van, egy napban annyi érzelem és annyi gondolat megfordul, és ugyanígy ezek a szereplők is különbözőek, az egyik ezért, a másik azért áll hozzám közel, van, aki személyiségnek egészen más, mint amilyen én vagyok, és van, aki egészen olyan, mint én, szóval, hogyha valaki olvassa, akkor lehet, hogy engem lát benne, mert még a mimikája is hasonló, de vannak olyanok, akik köszönő viszonyban sincsenek az én személyiségemmel, de valamiért mégis tudunk egymással párbeszédet folytatni.
Mi az, ami még segít a történetek feldolgozásába ebbe a könyvben?
Igen, ez volt a kérdésed. A feldolgozásban erre én is kíváncsi lennék, hogy mi lenne, ami segít. Ugye mottót írtam mindegyikhez, ami egyfajta iránymutató, talán annak, aki a Bibliában járatos, de ugyanakkor lehet, hogy elrettentő annak, aki nem olvas szentírást, vagy aki nem keresztény. Én remélem, hogy nem így van. Nagyon remélem, hogy olyan is a kezébe meri venni ezt a könyvet, akinek erről megvan a véleménye, és akár nem is annyira jó a véleménye, és hogy ő is egy kicsit hagyja, hogy ezek a történetek beszéljenek hozzá. Nem hiszem, hogy külön segítség kellene ehhez, mert mindenkiben be van építve a segítség. Az igazságról, az élet nagy dolgairól bennünk egy beépített iránytű van, csak egy pici csend kell hozzá, na a csend az lehet, hogy segít.
Ahogy kinyitja az ember a könyvet...
Van itt egy ilyen térkép, itt.
A térkép, hát annak milyen szerepet szántál, vagy miért szerepel benne?
Az az ötlet, az tőlem eredt. Én szerettem volna ebbe egy térképet azért, mert vizuális típus vagyok, és amikor nekem leírják azt, hogy nem tudom, Ankara, vagy leírják azt, hogy Róma, meg efélék, akkor szeretem látni, hogy mondjuk egymáshoz képest ezek hol vannak, vagy hogyha egy szereplő mondjuk elmegy A pontból B pontba, hogy az nagyjából mégis hogy képzelhető el ebben az eurázsiai, illetve hát ugye afrikai is, mert Kartágó is benne van vonatkozásban. Én úgy gondolom, hogy ez a fantáziának ad lendületet, hogyha itt helyben megtalálja, és egy kicsit jobban beszippantja az a látvány, az a tér, amelyben ezek a cselekmények játszódnak. Ugyanezt a célt szolgálják ezek a kis lezáró, tudtad kérdéssel kezdődő függelékek, ezek a kis jegyzetek, amiket szintén én szerettem volna És akkor még röviden elmondanám azt, hogy az eredeti könyvterv az én fejemben az egy ennél még sokkal modernebb és fiatalokhoz szólóbb dolog lett volna, egy ilyen képregényszerű, sokkal vagy animeszerűbb változat. De aztán egy kicsit ez így lecsitult, és az ennyiben maradtunk, hogy legyen mindenképpen illusztráció hozzá, legyen hozzá térkép, legyenek ezek a jegyzetek, és akkor ez így elég is ahhoz, hogy valahova magával vigye az ember, és elolvasgassa.
Ettől függetlenül azért a kép is megjelenik, tehát a képi ábrázolás is a könyvben, mind a borító, mind pedig a könyvlapjain.
Igen, Szuher Ágnesnek hívják az illusztrátort, aki beleéléssel olvasta ezeket a történeteket, ezt a rajzaiból is látom, tudom, és pontosan annyit tesznek hozzá ezek a rajzok, illusztrációk a történetekhez, ami nekem nagyon kedvemre van. Egy újabb érzelmet, gondolatot, ami nagyon rokon egybecseng a szövegnek a mondani valójával.
Így a beszélgetésünk lezárásaképpen, hogy telnek a napjaid, ha az irodalomból kiindulunk, hogy a pedagógusi munkád mellett, a tanítás mellett sok minden mást is csinálsz. Az iskolán belül ugye a színjátszó szakköröket viszed, a versekkel nagyon sokféle formában foglalkozol. Most élmény volt látni egyébként a költészet napján ugye ezt a verstenget, vagy vers áradatot, ami mondjuk a közösségi oldaladot elárasztotta, de amikor egy-egy saját gondolatot is, saját verset is nagy közönség elé tárod. Szóval, hogy ezekre hogy jut idő? Sőt, hogyha jól tudom, akkor a képi világ sincsen messze tőle.
Sajnos túl sokat ülök a gép előtt, és ez magával hozza az, hogy mondjuk megosztok olyan dolgokat, verseket akár, amikre nagyon van időm abban a 10 percben, amikor éppen nem készülök órára, és nem tartok órát. Valóban tavaly még, és még ősszel is voltak olyan napjaim, hogy reggeltől estig a gép előtt ültem, ettől most már megszabadultam, úgy gondolom, hogy most már egy kicsit gördülékenyebben tudom szervezni a napjaimat, de még mindig jelentős részét a napoknak a gép előtt töltöm. Amikor nem ott vagyok, akkor viszont kint vagyok a szabadban, mert engem a természet éltet, annak minden ízével együtt. Hogyha nem tanár lennék, akkor valószínű valahol a vadonban élnék, lehet, hogy egy lakatlan szigeten, eléggé ambivertált ember vagyok. És hát most ebben a tanterem-mentes világban mindent online oldunk meg, ami lehetséges. A színjátszó próbákat is, mert azzal nem álltunk le, és reményeim szerint azért júniusban elő fogjuk adni, hogyha erre lesz lehetőség, a Lilium Fit. Az éppen most érettségiző gárdával, illetve kicsit fiatalabbak is vannak a darabban. A kreativitás meg hát te is tudod, hogy az olyan, hogyha jön, akkor meg akar nyilvánulni, amikor verset akarok írni, akkor nekem muszáj verset írni, ez, hogyha éjszaka van, akkor éjszaka kell gyorsan lejegyzetelni, mert különben elszáll. Fotózni állandóan tudnék, tehát nincs az a pillanat, amikor nem tudok kiugrani az ágyból, akár hálóinkben, és ne rohannék ki, hogyha látok egy szép felhőt, hát van, aki ezért megmosolyog, nyugodtan megteheti, megértem, de én egyszerűen ilyen vagyok, és remélem, hogy ez a fajta rácsodálkozás a világra és az öröm, ez nem hagy el, amíg élek, mert én ebből rengeteg erőt merítettem ezekben az időkben, amikor természetesen nekünk is nagyon nehéz. Valahol egyszer azt nyilatkoztam, hogy mennyit profitáltam, mennyi előnyöm volt nekem ebből, és természetesen ez nem azt jelenti, hogy nem volt egy csomó veszteségem, természetesen nem jelenti azt, hogy én nem gyászolok, vagy nem aggódom. Ezzel együtt úgy gondolom, hogy ami ellensúlyozhatja mindezt a rosszat, ami a környezetünkben van, az mégiscsak a hála és az öröm az életért. Addig, amíg élünk, addig, amíg van valamink, addig örülhetünk neki, megköszönhetjük annak, akiben hiszünk, vagy aki körülöttünk van, és bizakodjunk benne, hogy ez minél hamarabb véget ér, ami most van, és valami jobb következik.
Az ÖKK Podcast mai vendége Ferenci Noémi volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Csordás Csilla, viszonthallásra!